Benne Jánossal, a József András Múzeum címzetes igazgatójával beszélgetek. Jó napot kívánok, igazgató úr! Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Jó napot kívánok!
Pár héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt, március 15-e kapcsán készítettünk már önnel egy beszélgetést, akkor arról is beszéltünk, hogy a 48-as forradalom és szabadságharc és Nyíregyháza, illetve a megye hogyan vonható párhuzamba, és hát szó volt arról, hogy Nagykállóba érkezett be körülbelül 10-11 nappal később, mármint a forradalom kirobbanása után a híre a forradalomnak, és akkor már azzal a hírrel érkezett, hogy megalakították a nemzetőrségeket. Ugye? Jól emlékszem?
Igen, igen. Tehát tulajdonképpen azt mondta ki Batthyány, hogy mindent tegyenek meg a törvényhatóságok a rend és a béke fenntartására, aminek a legalkalmasabb eszköz az, hogy szervezzenek minden törvényhatóságban, tehát minden vármegyében nemzetőrségeket, ami meg is történt szinte minden megyében.
Viszont ez a nemzetőrség azért nem funkcionált úgy, ahogyan kellett volna.
Így van, mert nem is lehetett olyan, hiszen ugye ezt itt a ma úgy mondanánk szép szó, hogy a békés termelő munkától vontak el embereket azért, hogy őrséget állva megakadályozzanak bizonyos fajta mozgalmakat, akár belül, akár nemzetiségek körében, vagy esetleg, bár még ekkor nem volt róla szó, esetleg külső támadás ellen. De ez a nemzető, ugye, ahogy megbeszéltük, akkor saját ruhájában szolgált. Fegyvere azóta, amit éppen ki tudtak szedni, a vármegyeháza ócska kardjai, magánosoktól beszerzett puskák, ez egy háború esetén semmiképpen nem alkalmas, ez csak arra jó, hogy otthon a rendet és a fegyelmet fenntartsa, rendetlenkedő embereket lefogjon, bekísérje vármegye tömlöcébe, vagy pedig ott helyben elintézik azokat a gondokat, amiket ezek az emberek néha-néha felbuzdítanak. De ez nem jó arra, hogy ha esetleg itt háború tör neki, vagy esetleg ellenséges támadás jönne, akkor sikerre lehet ellenek harcolni.
Tehát a nemzetőrség igazából egyfajta ilyen rendőrség feladatot
szolgált? Igen, igen, igen. Hát a belrend... A belrend biztonságára, így van.
Mert hát már akkor is volt, aki nem, tehát nem mindenki jött ki jól ebből a forradalomból.
Pont, így van. Erről is beszélgettünk a múltkor, ugye a parasság egyes rétegei nem azt kapták meg, amit vártak. A nemzetiségek, akiket persze Bécs még bújtogat is, szintén jogokat követeltek, tehát ezek ellen valahogyan fel kellett lépni, erre talán a nemzetőrség éppensége elegendő volt, de hát ez nyilván később és során kevés megbizonyult.
És ebben az időszakban hogyan viszonyul a magyar újonnan megalakult párhetes kormány a bécsi udvarhoz, illetve fordítva?
Hát ugye a viszony elég érdekes volt, ilyen kutyamacska barátságot lehetne erre mondani. A Batthyány kormány nagyon kínosan ügyelt arra, hogy egy kisújjal se lépje túl mindazokat, amit nagyjából neki a törvény, az áprilisi törvények mozgástérként megengedtek. Tehát nagyon igyekezett, nagyon bízott, kínosan ügyelt arra, hogy betartson mindent. A Bécsi udvar pedig éppen azért, mert ebben a szempontból lépésrendben volt, mindig az újabb és újabb kötelességgel állt elő, amelyekkel próbálta valahogy a Batthyány kormány mozgásterét csökkenteni. Tehát ugye követelte az, hogy szabjon gátat a kormány az önálló magyar pénzügynek. Na de hát milyen kormány az, amelyiknek nincsen pénzügye? Tehát nagyon nehéz ezzel kapcsolatban. Aztán ugye ne követelje, mert hogy a bécsi udvar, tehát a birodalom is bajban, ne követelje azt, ami teljesen jogos lett volna, hogy a magyar katonaságot hozzák haza külföldről, tehát ugye Galíciából, Itáliából, Morvaországból, Sziléziából, és az idegen katonákat, itáliai ezredek állomásoknak vigyék haza. Most ezeket semmit nem akart a Bécsi udvar, és ugyanakkor pedig titokban bújtogatta a nemzetiségeket az, hogy azok meg követeljenek mindenféle jogokat maguknak, amit szintén nem igazán akart megadni a magyar kormány, ebben mondjuk elég szűkevő volt, tehát érthető, hiszen az akkori nacionalizmus nem kell összekeverni, meg az akkori liberalizmus, ugye a mostani világgal, egészen más akkor Kossuthék és mindenki, a magyar liberális nemesség is nemzetállamban gondolkodott úgy, hogy annak a nemzetállamnak vannak nem magyarul beszélő tagjai is, de azok is benne a magyar államnak a részesei, és akkor ezeknek meg valamifajta autonómiát esetleg lehetne adni, de még az sem nagyon. Úgyhogy ez rengeteg olyan ellentét volt, amely kiélezte az osztályt, tehát a Bécsi udvar, a Kamarilla és a magyar kormány viszonyát, de mondom, Batthyányék éppen a gyengeségük tudatában próbáltak mindenben alkalmazkodni, nehogy okot adjanak arra, hogy a Bécsi udvar esetleg fegyveresen beavatkozzon a magyar belügyekbe. Az is igaz, hogy amíg a birodalomban nem csak Magyarországon, hanem máshol is voltak még forradalmi gócok, addig, míg ezeket le nem verték, a Bécsi udvar nyíltan nem is vallott szint, hiszen tudjuk, hogy majd csak akkor nő meg a Bécsi udvarnak a szája, amikor ugye 1848 nyarán leverik a prágai felkelést, aztán rendet csinálnak Itáliában, leverik az olaszok mozgalmait, közben ugye Párizsban ugye, a forradalomnak vége van. Tehát amikor már csak Magyarországon van vagy él az átalakulás lángja, akkor próbál Bécsi udvar keményebben fellépni Magyarország ellen, de szerencsére addigra viszont Batthyányék is rájönnek arra, hogy valamit tenni kell, mert nemzetőrség kevés, a Bécsi udvar nem engedi haza katonáinkat, tehát ezért aztán májusban egy döntő lépésre szállják el magukat, és nagyon jó politikai lépésre, mert azt mondják május 16-án, amikor megjelenik Batthyány Lajos hadügyminiszter, mert tudjuk, amíg ugye Mészáros hazánk jelenti Batthyány miniszterelnök egyben az idéglenes hadügyminiszter is, megjelenik Batthyány Lajosnak és Báró Ballacsi Manónak a nemzetőrségi haditanács elnökének egy rendelete, amelyben kimondják, hogy a meglévő nemzetőrség mellé mostantól kezdve 10 ezer fős rendes nemzetőrséget, nagyon kínosan vigyáznak a fogalmazásra, nem katonaság, rendes nemzetőrséget, mint a régi, szerveznek, fegyvereznek fel, amelyet aztán már a rendelet megjelenése után is mindenki nagyon pontosan tudja, honvédségnek neveznek, egy leendő fegyveres erő magjának, akár mondhatnánk azt, hogy a későbbi híres honvédsereg kovásza lesz ez a 10 000 katona, ez a 10 zászlója. Tehát ezért fontos számunkra a május hónap közepe, május 16, mert ez lesz az új magyar haderő, a magyar honvédség születésnapja.
És akkor ez mit jelent országos szinten, és arra kérem, hogyha lehet, akkor kapcsoljuk be Nyíregyházát, illetve a megyét. Hogy alakul meg a honvédség?
Lehet erről szó, így van. Tehát azt mondják ki ez a rendelet, hogy ez a 10 000 fős nemzetőség 10 zászlóajra fog osztani, tehát hogy a zászlóajnak nagyjából 1000 ember. Ezeknek kijelölik a toborzási, tehát ki kell mondani, hogy ez toborzás, tehát nem sorozás, ez önkéntes nemzetőrség, vagy ugye honvédség. A 10 000 katonának vagy 10 zászlóajnak a toborzás helye az első, második Budapest, aztán van Kassa, aztán Pécs, aztán Szeged, és a 10. zászlóajnak a toborzási központja Debrecen. De úgy ugye, hogy Debrecen nyilván ez a 39. császári királyi gyalogezrednek a toborzási körzete, ez tulajdonképpen Szabolcs vármegye, Szatmár vármegye, Bereg vármegye, Ugocsa vármegye, Máramaros vármegye és a Hajdú kerület, tehát így esik be Debrecen. Tehát a központ Debrecen lesz, ez itt lesz a fő hadfogadó kormány, de kimondják azt is, hogy lesz két fiók hadfogadó kormány, a két nagy vármegye székhelye, Szabolcs vármegye székhelye Nagykálló, és Szatmár vármegye székhelye Nagykálló. Ez a terület lesz az, tehát ahova az önkénteseket, ha 10. zászlói önkéntesét várják. Szabolcs vármegye, ugye május 22-én ül össze a vármegyébe az a bizottság, amiről múltkor beszélgettünk, hogy egy állandó választmány van, amelyik állandóan ülésezik állóba, hogy mindig tudjon döntést hozni. kimondja 22-én, május 22-én, hogy 7 óra elkezdik a toborzást, és június 5-ére be is fejezik. Na most mennyiben mások
tehát néhány,
ez a...
Bocsánat, néhány nap alatt,
hét alatt akarják azt a legalábbis Szabolcs vármegye hét alatt be akarja ezt fejezni, és megvan az esélye, mert ugye egyszer ugye kimondja ez a rendelet az, hogy honvéd, mert most már mondjuk ki a szót hívva, honvéd lehet mindenki, aki betöltött a 18. életévét. Erős, egészséges, nem áll gazdai hatalom alatt, és ami nagyon fontos a nemzetőrséggel szemben, nincsen vagyoni cenzus. Tehát a legszegényebb is bemehet honvédnek, tehát ez egy vonzó pálya, sőt, ugye kimondják azt, hogy amikor belép valaki, 20 pengő forint felcsapó pénzt, tehát amire felcsap katonának, és utána pedig rendes illetményt, havi zsoldot kap. Tehát tulajdonképpen a megélhetés is biztosított annak, aki esetleg beáll a honvédek közé. Ez nagyon vonzó. Na most akkor aztán kitalálta a Szabolcs Vármegyi Állandó Bizottmány, hogy a megyének van 4 járása, annak van ugye mindegyiknek még alsóbb egység a szakaszok, hogy mindenhova küld toborzókat. Tudjuk is a nevüket, általában ezek kiszolgált katonák, Szent Marjai Pál, aztán Szent Miklósi István, igen, István, aztán Báró Vai József, aztán Rakoszki Samu, Fatai István, és nem akárhogy mennek ezek, hanem a debreceni 39. gyalogezrettől érkeznek ide katonák, toborzó katonák, és akkor a klasszikus toborzás, amiről mindenki hallott, ugye, megjelennek egy-egy faluban ezek a toborzó biztosok, ugye általában a falu főterén megszólal a verbunk, a cigányzene, a toborzás, természetesen borral, pálinkával kínálják a regényeket, becsalják őket a táncba, csákót húznak a fejébe, kezet fognak vele, ugye ezzel parolát adnak magyarán szó, és már a kirendelt szekeresek azonnal viszik is a felcsapott újoncokat a megyeszékhelyre kállóba. Kísérik is őket, mert hát ugyanis ismerjük ezeknek a toborzó biztosoknak a jelentését, és leírják, hogy mit tudom én, Bezzét főterén pálinkára kiadtam, 30 krajcárokat, toborzó előtáncosoknak kiadtam 20 krajcárokat, mert dögébe egy hordóbor gurítottunk ki a kocsma elé, hát és ugye mikor vitték be a fiúkat, azért sokszor előfordult az, hogy hát ezek a fiúk ugye kicsit többet hittek, mint kellett volna, és ugye a szekéren aztán kihúzoltak, és rájöttek, hogy mit csinálnak, és némi meglépett. Tehát azért kellettek egy gyorsan vinni befelé kállóba, hogy ott aztán azonnal vizsgálják őket, és már állítsák be őket a sorba. Vannak ilyen leveleink, kis olvastunk ilyet, hogy falusi bíró írta még kállóba, hogy hazajött a fiú részegen, de már kihúzott megint, és rájött, hogy butaságot csinált, tehát visszaküldenénk vissza, és menne, ne tessenek már megbüntetni, csak egy kicsit habókos volt ez a gyerek akkor éppen. Így aztán így igaz, hogy 5-ére, június 5-ére, egy kis csúszással nem sokkal, június 5-ére kállóba, mindegy 900 újonc táborozott a megyeháza előtti téren, meg magánházaknál, és ekkor a újoncok megvizsgálására kinevezett Pinta Márton polgári biztos, egy Debrecenből érkező hadnagyja Csipik Jánossal, aki később őrnagyként majd zászlajparancsokat, és Schaller Antal középponti alorvossal elkezdték vizsgálgatni az újoncokat, haladtak vele, minden nap csináltak jegyzőkönyvet, tehát ez megmaradt ennek a 900 benne lévő újoncnak a névsora, és ebből nagyon keveset szóltak ki, mert végül is 858 újoncot találtak alkalmasnak. Nem kellett sok az alkalmassághoz, csak annyi volt a kitétel, hogy legalább 163 centi legyen az újonc magassága, meg erős egészséges testalkatú. Na most ezt a 858 újoncot aztán szépen leküldték szekereken a fő hadfogadó helyre, Debrecenben, ott még egyszer megnézték őket, és itt tört ki egy kisebb fajta botrány, éppen a szabolcsiakkal, mert hogy ez a 858 gyerekből 230-at, tehát 628-at be is vettek a 10. zászlajba, de azt a 230-at átküldték a 62. Turszkijnak nevezett Turszkij gyalogezredbe, amit ugye csak itt a szabolcsiak Turcsinak csúfoltak, azért, mert nem ütötte meg a 163 centit. Ugye ez ma olyan anakronisztikusnak hangzana, mert ma ugye a fiataljaink már megnyúltak rendesen, magasabbak akkor nem voltak ilyen magasak a fiatalok, és Pécsi László Alispán fel is panaszolta ez Batthyánynak, hogy a mi népfajunk már, mint a szabolcsi, inkább széles, mint terebély, tehát inkább alacsonyabb, de jó kötés, üzmos fiúk, most melyik ezeket azzal büntetni, hogy a császári király ezredbe viszik a pózászajhoz, miért nem teszik őket be ide? És addig ment a vita, mert ebből a 230 egynehány újonc, vagy csomó megszökött, nem azért, mert nem akar szolgálni, hanem mert ott nem akar szolgálni. És végül is a vita addig ment a húzóban, hogy Batthyány a Szabolcshoz való tekintettel itt Szabolcsba leengedte a magasságot 161 centire. Tehát 2 centit engedett belőle. Így aztán ezek a fiúk is bekerültek mind vissza a zászlóhoz. Tehát a 10. zászlóra mondhatjuk azt, hogy az egyik legintaktabb szabolcsi zászló. Volt még egy pár ilyen, de ez volt az egyik legintaktabb, a legelső. És hát ugye aztán, amikor lekerülnek Debrecenbe, akkor átveszi felettük a parancsnokságot Szemere Pál őrnagy, akivel szintén csináltak ezek a szabolcsi fiúk egy kis hepajt, mert hogy a szabolcsik egymás mellett akartak szolgálni, mint a nyáj. És azt akarták, hogy egy járásba tartozó fiúk lehet, hogy egy századba kerüljenek. Na erre Szemere, hát a szabolcsia lehet, amit kezdenek ezek a szabolcsiak, hát ez egy külön testületi szellem lenne, akkor mi az, hogy akkor egy zászlajban, amelyik ugye a zászlaj testesíti meg a testületi szellemet, mert hogy van benne egy szabolcsi század. Na ilyen nincsen. Jó összevesztek, de végül Szemerének lett igaza, azzal, hogy nem szabad ilyet csinálni, tessék mindenki oda kerülni, ahova majd a tisztjé beosztják, mert egy ilyen zászlóhajba, ugye az a korabeli felosztás szerint nagyjából egy 160 ember volt, és 6 századból állt egy zászlóhaj, a zászlóhaj élén egy őrnagy volt a parancsnok, ugye volt Szemere Pál, és minden század élén egy százados, és egy pár főhadnagy, meg hadnagy, meg őrmester volt ugye a tisztikar. Na most ezek aztán Debrecenbe gyakorlatoztak, ezt leírja nagyon szépen Krasznai Péter, aki mielőtt még a 48. zászlajba került volna, akkor még a 10. zászlajba állt önkéntesnek, leírta, hogy minden nap Debrecenből hortobágy felé vonultak ki, énekelve, még puskájuk kevés volt, de a lelkesedés annál nagyobb volt, aztán szép lassan megkapták a felszerelést, ugye az egyenruhájuk, az akkori ismert honvéd egyenruha, a kávébarna, Attila, a kék nadrág, a fekete csákú és a kék posztó tábori sapka, hozzá ugye puskát, szuronyt, rövid gyalogsági kardot és tarisznyát vagy bornyót kaptak, meg szürke köpenyt, ez volt a felszerelésük, ezzel gyakorlatoztak aztán Debrecen utcáin, vagy Debrecen külvárosában.
Hát így igazgató urat hallgatva egyébként eléggé megdöbbentő, hogy mennyire részleteibe menő beszámolók vannak, tehát hogy azért jót lehetett derülni, miközben igazgató úr.
Igen,
anekdotázott, mert hát majd, hogy nem anekdotáknak is lehetne ezeket mondani.
Hát igen.
Az időnk viszont lejárt, igazgató úr, a következő beszélgetésünknél mivel folytassuk, csak hogy egy kicsikét csigázzuk a hallgatókat?
Hát két dolgot lehetne folytatni azzal, hogy hogyan viselkedett a harckéren a 10. zászlóval, mert egy vitézászló volt, és hogy fejezte be a szabadságharcot valahol ott Temesvár, meg Borosjenő környékén 49-ben, de lehetne folytatni úgy is a sort, hogy melyik az újabb zászló, amely újabb batyányi rendelete 48 őszén alakult meg, ez egy tökéletesen intakt, igazi, egyszer szabolcsi zászlóval, nem is volt más megyéből való, ez volt a 48. zászlóval, és aztán még lehetne, hogy milyen új zászlóik alakultak Szabolcs vármegyébe, hiszen Szabolcs vármegye erőn felül majdnem 5000 újoncot adott a szabadságharcon védségébe. Tehát vagy végigveszünk a zászlóikat, vagy pedig végigveszünk egy zászlóikat a teljes történetét. Hát ezt majd döntsétek el, hogy melyikkel folytassuk. Mindegyik érdekes történet, mert rengeteg jó történet van ebben a korszakban. És dicső történet, mert végül azért ezt még utolsó, sokszor csak elmondom gyorsan, hogy egyetlen a magyar honvédség az, amely Európa akkor legprofibb hadseregét, a császári királyi hadsereget 3 hét alatt kizavart az országból. Azért ez nem semmi.
Igen, és akkor legyen is ez a végszó, igazgató úr, köszönjük szépen, a folytatás pedig akkor adott, számítunk a segítségére. Viszont hallásra.
Viszont látásra.
Kedves hallgatóink, május közepén van a Magyar Honvédség születésnapja. Létrehozását a szükség hívta életre, hiszen akkor született meg, amikor a szabadságunkat szerettük volna megtartani a Habsburg monarchiával szemben. Mindennek pedig számtalan Szabolcs megyei vonatkozása is van. Bene János, a nyíregyházi Jós András Múzeum címzetes igazgatója volt a vendégünk az iménti percekben, akivel Gál Tamás beszélgetett.